Múlt héten kezdtük el a Galatákhoz írt levelet. Akinek nincs bibliája, ott hátul a polcon kap, vagy talál. Ez a levél Pál valószínűleg első levele, amit a kegyelem védelméül írt. A kegyelem evangéliumának a védelméül írt. Így olvassuk a 3.-4. versben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Erről beszélgettünk múlt alkalommal, és gyakorlatilag ez a témája az egész Galata levélnek, hogy a mi üdvösségünk az kegyelemből van hitáltal. Ahogy Pál írja az efézusbelieknek is. Nem cselekedetekért, hogy bármelyikünk dicsekedjék, ez Isten ajándéka. Amit hitáltal elfogadtunk, ez kegyelemből a miénk, emiatt üdvözülünk. Nincs mit hozzátennünk a mi részünkről, ezt elfogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk, ennyi a lehetőség. És én nagyon örülök, hogy jól döntöttél, hogy elfogadtad. De azt mondja Pál, hogyha kegyelemből van az üdvösséged, akkor kegyelemben is járj. És erre is tanítja a Galata belieket, hogy ez az élet, ami kegyelemben indult számunkra, ez kegyelemben folytatódik. Arról beszélt itt az elején, hogy nincs alternatíva. Van egy kegyelem evangéliuma, ami azt jelenti, hogy jó hír, ez Isten jó híre, és hogyha próbálnánk egy kicsit megváltoztatni, akkor már nem lesz belőle jó hír. Ha belekerül az a tényező, hogy nekünk is teljesítenünk kell, akkor rossz hír lesz, hiszen mi nem tudunk teljesíteni. Nem lehet hozzátenni Isten evangéliumához, mert Isten evangéliumnak ellentétévé válik abban a pillanatban. Nincsen más evangélium, írja Pál, és így olvassuk a 7. versben, pedig nincsen más evangélium, de egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. Voltak emberek, akik követték Pált, és ahol ő szolgált, mentek utána, és hirdették, hogy igazából Pál nem is apostol. Amiről ő beszél, az butaság. Ez az evangélium nincs így, amit Pál mond, az nem igaz. És próbálták lerombolni Pál tekintélyét, az evangéliumot, az ő apostolságát. Ha megfigyelitek, azt mondták nekik, hogy nem elég a kegyelem, kell hozzá még a törvény is. Persze, Krisztus meghalt, igen, ez jó dolog, de kell a törvény is, különösen azok a törvények, amik fájdalmasak. Például a körülmetélkedés. Mindig vannak divatok, mindig vannak irányzatok, nem tudom, te mennyire követed ezeket. A kereszténységben jönnek ilyen hullámszerű dolgok. Csináld ezt, csináld azt, valaki kap egy kijelentést, ír egy könyvet, és akkor millió számra fogy. Vannak ilyen irányzatok, lehet, hogy te is belesodródtál egy-kettőbe. Hordjanak az emberek ilyen-olyan ruhát, viselkedjenek így, úgy, tartsák meg ezt vagy azt a törvényt, metélkedjenek körül, higgyenek a királyságban, és folytathatnám a sort. Sok ilyen Dunát lehet velük rekeszteni. De Pál azt mondja, hogy az utolsó időben, különösen az utolsó időben, sok hamis tanító jön, akik el akarják ferdíteni a kegyelem evangéliumát. Nem olyan rég volt egy ilyen divat, ez a hisztérikus nevetés. Nem tudom, hogy mennyire voltál ennek kitett, vagy láttál ilyet. Sőt, már láttam egy olyan formáját is, ami hang nélkül történik. Nevetés a lélekben. Ettől válik valaki szuper lelkivé. Ez egy ilyen irányzat volt, ami végig söpört az egyházon. De emlékeztek, múlt héten mondtam nektek egy hármas próbát, ami segít kirekeszteni dolgokat az életünkből, vagy éppen beengedni. És segít megvizsgálni, hogy vajon helye kell, hogy legyen annak az életünkben. Ez a hármas próba így hangzott. Vajon Jézus életében látjuk-e azt? Jézustól látjuk-e ezt a hiszterikus nevetést? Az apostolok cselekedeteiben folytatódik-e az? És hogy az új szövetség levelei tanítanak erről? Különösen Pál apostol tanít-e arról? Ez a hármas próbája, hogyha ebben nem áll meg, ez a hitünk lakmusz próbája, ha nem áll meg benne, akkor dobd ki. Akkor nem kell, nincs rá szükséged. Jézus tanított-e róla, vagy élte azt, az abcsában folytatódik-e, és Pál apostol a levelekben írte róla. Engedd ezen megrostálni a hitedet, a szokásaidat, a kereszténységedet, és szilárd talajon fogsz állni. Sok mindent olyan egyszerű lenne ezáltal kidobni. Általában az eredményből látjuk egyébként, a kereszténységünk atmoszférájából látjuk, hogy milyen a mi hitünk. hogyha az én kereszténységem kiégett, kimerült, meg vagyok keseredve, akkor valami nem stimmel, mert Jézustól nem ezt a fajta kereszténységet látom. Az abcselben nem így jártak az apostolok, Pál apostol nem ilyen, nem erről írt a leveleiben. De ha az én kereszténységem kiégett, el vagyok fáradva, el vagyok lankadva, üres vagyok, akkor valami nem jó. Akkor velem van valami probléma. Akkor a hitem nem azon a dolgon áll, amit Krisztus akar mutatni nekem. És én azt gondolom, hogy a törvény az, ami ezt teszi velünk. Az apostolok cselekedeteiben volt egy kritikus pont, Apcsel 15-10, amikor megvitatták az apostolok, hogy vajon, ha valaki megtér, annak föl kell-e vennie a zsidó szokásokat, és hogy úgy legyen Krisztusé, úgy üdvözüljön. És Péter mondja ezt a sokaságnak, hogy miért adnánk a megtérő pogányok nyakába olyan igát, amit mi magunk se tudtunk elhordozni. Miért tegyünk a nyakukba egy elhordozhatatlan igát? És gondold el, hogy milyen fontos dolgot jelent ki. Az én hitem, az én kereszténységem egy olyan dolog, ami egy teher számomra és elhordozhatatlan nyűg. Állandóan ezzel küzdök, hogy én nem bírom ezt, nem bírom ezt, nem bírom. Akkor ez nem az a kereszténység, amit Krisztus el akart hozni nekem. Mert Krisztus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Valami készen van, amihez nem kell nekem hozzátennem. És azt mondta, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Én kérlek, hogy a te szívednek az atmoszférája alapján vizsgáld meg, hogy valami azt a hitet éled, amit Krisztus el akart hozni. A kegyelem evangéliumában élsz, vagy pedig le vagy terhelve, vagy súlyok vannak a válladon. Egy elhordozhatatlan terhet látsz a kereszténységben, mert akkor ez nem az. Ez nem az. Pál apostol mondja itt a múltkori igeversben láttuk, hogy ne engedjétek, hogy bárki elfordítson titeket, vagy elfordítson titeket az evangéliumtól. Akár angyal, akár én, akár más tanító. Legyen átkozott, aki ezt teszi. Az első 9 versben láttuk, ahogy Pál a kegyelem üzenetét védi meg. Itt a következő részben, a fejezet végéig, Pál megmutatja, hogy ott a kegyelem az ő életében. Ő megtapasztalta Isten kegyelmét a saját életében. Na nézzük meg a 10. verset. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Pál apostol nagyon szembesült ezzel az igeversen, mert ő elég sok indulatot kavart azzal, amikor kinyitotta a száját. Elkezdett beszélni a kegyelemről, és voltak emberek, akik teljesen kiakadtak ezen. De Pál apostol nem változtatta meg az üzenetét, nem mondott egy olyan igehirdetést, ami mindenkinek tetszeni fog, csak azért, hogy elkerülje a problémát. Hanem azt mondta, hogy kegyelemben kell járnunk. És ezek a vallásos zsidók, akik őt követték, teljesen kivoltak ettől akadva. De azt mondja Pál, hogy én nem embereknek akarok tetszeni, hanem Istennek. Ha embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Ez az igevers nekem annyiszor segített, nem is tudnám felsorolni. Hányszor segített a pásztori szolgálatom alapján, hogy ne embereknek akarjak tetszeni, hanem Istennek. Ha ez az enyém, ez az igevers, tonnák esnek le a vállamról. Én csak Istennek kell, hogy kedjek. Arra hívott, hogy neki legyek kedves. A többit ő csinálja. A többi az ő dolga. Ha valaki embereknek akar tetszeni, az elég nyomorult élet. Az elég küzdelmes élet. Nem akarom a tínédzsereket megbántani, de az ő életükre van ez a legnagyobb kísértéssel, hogy embereknek akarjanak tetszeni, mert még pontosan nem találják a helyüket az életben. De igaz lehet bármelyikünkre. Ha én embereknek akarok tetszeni, akkor nem tudok egy időben tetszeni Istennek is. Mert az emberek mindig mást akarnak. Legyél ilyen, legyél olyan, tegnap ez menő volt, ma már az nem menő, öltöz így, viselkedj így, hordj ilyen cipőt, vegyél ilyen márkás cuccokat. Isten nem tesz ránk ilyen terheket. Csak egyet kér, hogy nekem tetsző életet élj. Hogyan élünk Istennek tetsző életet? Hit nélkül lehetetlen tetszeni neki. Én csak is a hitem által lehetek kedves neki. A többit ő intézi. Pál nem volt hajlandó ettől elhajolni. A kegyelem evangéliumától. Nem kell semmit hozzátenni, ezt nem kell befejezni, ezt csak élvezni kell. Ezt csak élvezni kell. Gondold el, hogy ezt a feladatot kaptad, csak élvezd, és mégis annyira elbonyolítjuk. No, tehát ez nem lehet ilyen egyszerű. Persze, azért nem ilyen egyszerű, mert ebben mi nem dicsőlünk meg. Ebben én nem tudom reklámozni saját magamat, hogy hú, Tamás, én olyan frankó vagyok. Ebből én ki vagyok hagyva, egyedül Isten kapja a dicsőséget. Ettől olyan nehéz szerintem, mert a büszkeségünknek nem ad helyet. Nem cselekedetekből van, hogy bárki dicsekedjék. Isteni a dicsőség. Ez egy ajándék, amit elfogadok, és azt mondom, hogy látod, mennyire méltatlan vagyok. De mégis az enyém az üdvösség, amiatt, amit Krisztus tett. Itt Pál el fogja mondani a maga történetét, és látjuk a kegyelmet Pál életében. Olvassuk tovább a 11. verset. Tudtatokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem emberektől származik, mert én nem emberektől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelen üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. Pál itt beszél az evangéliumról, amit hirdet. Hogy én ezt nem emberektől kaptam. Nem vettem egy új szövetséget a keresztény könyvesboltban, és abból hirdetem az evangéliumot. Akkor még nem volt megírva az új szövetség. Én nem emberektől vettem ezt, én ezt Istentől kaptam. Amire rendelt, hogy hirdessem ezt az üzenetet. És utána azt mondja itt a 13. versben, hogy hát ti hallottátok, ti ismeritek az én történetemet. Benne voltam a judaizmusban. Én voltam a farizeusok farizeusa. A törvényt kívülről tudtam, A-tól Z-ig, meg is tartottam. A törvény szempontjából fedhetetlen voltam, írja Pál a Filippi belieknek. Hát ha valaki a törvény szerint élt, én igen, mondja Pál. Üldöztem a keresztényeket, utánuk mentem. Az életüket is elvettem. És mégis ezt mondja a 14. versben. A zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáink hagyományainak. Pál apostol azt írta a Filippi belieknek, hogy én héber vagyok a héberek közül. Ha a farizeusok között volt egy világbajnok, akkor én vagyok az. És ezért megdöbbentő az, amit itt ír a 15. versben. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelm által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Engem, mondja Pál, aki a farizeus voltam, gyűlöltem az egyházat, üldöztem mindenkit, aki Krisztushoz tartozott. Így érzett a kereszténység iránt. Engem Isten kiválasztott. Az anyám méhétől elhívott, hogy legyek a kegyelem evangéliumának a hirdetője. Gondold el, hogy Pál mit írt. Engem már az anyukám méhétől elhívott. Amikor megszülettem, ő azt mondta, hogy te az én kegyelemnek az evangéliumát fogod hirdetni. Volt egy kis varga betű, amíg elsiklott a törvény felé, egy pár évtized, de utána visszajött. És Isten azt mondta, hogy most az enyém vagy. És most azt mondod, amit én mondok neked. És Pál apostol, amikor hirdette az evangéliumot, azt mondta, én ezt nem emberektől hallottam. Ezt nekem Isten mondta, ezt kell mondanom. Gondoljátok el, amit Pál mond. Én farizeus voltam, de Isten engem végig valami másnak látott. Isten kegyelme olyan bámulatos. Amikor elhívott Isten engem, hogy lelkipásztor legyek, az első évben én rengeteget küzdöttem, első években. Még most is, mindegy, máshogy fogalmazom. Állandóan küzdök. De volt egy adott terület, amivel nagyon küzdelmes volt nekem a gondolkodás, hogy uram, én nem vagyok méltó arra, hogy pásztoroljam ezt a gyülekezetet. És állandóan ez a lemez volt föltéve, hogy nem vagyok méltó, és így vertem magam ebbe a dologba. És újra és újra visszajött. Egészen addig, míg belefáradtam. És azt mondta Istennek, hogy tudod, mit uram, én tényleg nem vagyok méltó. Szóval tegyük félre ezt a lemezt, te vagy az, aki elhívtál, te tudtad, hogy kit kapsz, ez van. Akkor használj engem. És átoltam Istennek így a felelősséget. És ugyanezt mondja Pál is, de ez a kegyelem üzenete, gondoljátok el. Engem már az anyukám méhétől elhívott. Egy újszülött kisbabát elhívott, hogy legyen az evangélium hírnöke. Mit tudott addig Pál csinálni, mivel lenyűgözte Istent? Mit tehetett egy újszülött kisbaba, amit letett az asztalra, hogy na látod, én méltó vagyok a elhívásomra. Jeremiás azt írja, vagy Jeremiásnak azt mondta Isten, hogy mielőtt megformáltalak, már ismertelek. Mielőtt megszülettél, már elhívtalak, és népek apostolává tettelek. Na ez még komolyabb, már az anyamében elhívta Jeremiást Isten. Micsoda kegyelem ez? Onnantól kezdve már csak elszúrhatta. De mégis bőségesen áradt a kegyelem. És Pál apostolból aki egykor farizeus volt, a kegyelem apostola lett. Én nem azért lettem lelkipásztor, mert méltó vagyok rá. Talán én vagyok a legkevésbé méltó rá. De Pál apostol is azt írta, hogy engem azért választott ki Isten, hogy én legyek a kegyelemnek a demonstrációja. Na, ha valaki a legmesszebb volt ettől, az én vagyok. És mégis Isten türelme az, amit bennem láthattok. Hogy én még itt vagyok, és a kegyelmét hirdethetem. Hát ezért vagyok én a Golgota Vácnak a lelkipásztora. De hogy Isten nem mutassa az ő végtelen türelmét és kegyelmét nektek. Amikor Sárival otthon beszélgettünk, néha egy viccelődtünk ezen, készít valami süteményt, és fölszeleteli, és kínálgat minket, hogy tessék vegyél. Én megmondom, hogy hát nem, én nem vagyok erre méltó. De csak viccből így mondom. És ő korábban ez a beszélgetés úgy folytatódott, hogy Tamás, nem mond már, na, vegyél egyet. Most már úgy zárul le, hogy tudom, vegyél. De ez sokkal jobb. Én nem vagyok méltó. Lapozzunk, vegyél egyet. Ugyanez, amit Isten enged látni, enged érteni az ő kegyelméből. Erre nem vagyunk mi méltók. Ne is próbálj az lenni. Élvezd, élvezd. Azt írja Pál apostol, de amikor így tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott. Istennek tetszett, ez tetszett. Ezt tudod, hogy az Úr abban leli örömét, hogyha kegyelmet adhat. Jaj, de Isten olyan mérges rám, biztos csalódást okozok neki. Nem, Istennek nem okozhat csalódást, mert ő mindent előre tud. Nem tudod meglepni azzal, amilyen vagy. Jaj, de hogy nem. Nem. Neki tetszett, hogy kiválasszon téged. Kiválasszon engem. És mi az övéi legyünk. Ez így tetszett neki. És ő nem változtatja meg a véleményét. Pál apostol, amikor a damaszkuszi úton ment, nem egy jó pillanatában volt, a legrosszabb pillanatában volt. Éppen ment a dűtől lihegve azért, hogy elkapjon keresztényeket, hogy megölje őket, vagy pedig megkötözve Jeruzsálembe vigye őket. Krisztus ellensége volt. És mégis egy mennyei világosság jelent meg neki, kiütötte őt az Úr a nyergéből, leesett Pál, és azt kérdezte, hogy ki vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Jézus ezzel az erővel végezhetett volna ott Pállal. Tulajdonképpen végzett is. Saulnak ott volt vége. És ott született meg Pál. Ott győzte le Jézus az egyik ellenségét. És nyerte meg magának ezt az embert. Aki onnantól kezdve az evangéliumot hirdette, a kegyelmet. Ha én megtérhettem, akkor bárki megtérhet. Azt mondta, hogy én vagyok bűnösök közt az első. Neki úgy tetszett, hogy megmutassa magát nekem, és részesüljek ebből a kegyelemből. És így folytatja azonnal, nézzétek meg. De nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba, majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást. És nála maradtam, Kéfás Péter, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Pál apostol megtért, és azt írja, hogy amikor megtért, akkor nem ment el Jeruzsálembe, nem ment el a nagy kutyákhoz, akik előttek lettek korábban apostolokká, hanem elment Arábiába, elment a sivatagba 3 évig. Ott tartózkodott. Nem ment el Jeruzsálembe, hogy őt majd jól kioktatják, hogy ez Pál eddig nem értetted, most elmondjuk neked őt. Elvitte a Szentlélek Arábiába, a sivatagba 3 évre. Az apostolok is 3 évet töltöttek Krisztussal, és Pál apostol is 3 évet töltött Krisztussal, csak a sivatagban. Egyesek odaírják a nevük mellé, hogy a teológia doktora, Pál apostol odaírhatta volna, hogy a sivatag doktora. Ő ott végezte a bibliaiskolát, a sivatagban. És nagyon jó társaságra akad, mert Mózes is ott tanult, Keresztelő János is ebbe az iskolába járt, sőt, Jézus is 40 napra a pusztába ment, hogy a lélek tanítsa őt. Halljon a lélektől, hogy mit kell cselekedni az Úr nevében, az Atya nevében. Miért mondom ezt? Azért, mert lehet, hogy te is ott vagy most. Lehet, hogy te is a szárazság helyén vagy. Ahol nagyon egyedül érzed magad, ahol nagyon száraznak érzed magad, nagyon magányosnak érzed magad. De nem lehet-e az, hogy Isten rendelt időszaka számodra ez, mert valamit ki akar jelenteni magából neked. Vannak leckék, amit nem lehet a sivatagon kívül, a szárazság helyén kívül megtanulni. Ahhoz Istennek bele kell vezetnie minket egy száraz helybe, ahol úgy mutatja magát meg, ahogy eddig nem. Gondolkodj mondjuk János apostolra, akit az Úr elvitt Patmoszra, egy szigetre. Ott írta a jelenések könyvét. De itt, ha nem tudom, hogy hallottál rá előre a szigetről, ez egy kietlen pusztaság. A földközi tenger közepén kiszúrásból küldték oda, ma lehet, hogy nyaralni mennek, ott vannak az ötcsillagos szállodák, akkor semmi nem volt ott. Sziklák és pusztaság. És száműzték oda János apostolt, 100 évesen. Próbálták kivégezni, megfőzni olajban, de nem halt meg. Küldjük el erre a szigetre, és halljon meg ott. És ott volt ezen a szigeten, ahol biztos, hogy föltette a kérdést, hogy Uram, miért hoztál engem ide? Erre a kietlen helyre. De azt mondja a János apostol, hogy az Úr lelkében voltam, lélekkel betöltve voltam Patmosz szigetén egy nap, az Úr napján. És az Úr elkezdte kinyilatkoztatni önmagát nekem. János gyorsan fogott egy tollat, és elkezdte írni. És 22 fejezetet írt le, amit ma úgy ismerünk, hogy jelenések könyve. Ezen a szigeten kapta meg a kijelentést, kinyilatkoztatás Jézustól. Lehet, hogy te is egy ilyen szigeten vagy. Lehet, hogy te is ott vagy a száraz helyeden. De Isten tanítani akar téged. Az fontos ezen a helyen, hogy ne zúgolódj, ne panaszkodj, hanem legyél lélekben. Figyelj az Úrra. Azt mondja a Zsoltárok könyve, 46. Zsoltár 11. vers. Csendesedj el az Úr előtt, várj az Úrra. És tanuld meg, hogy ő az Isten. Csendesedj el, várj az Úrra, és tanuld meg, hogy ő az Isten. Pál apostol nem tanácskozott senkivel, hanem ott volt a pusztában az Úrral, és így folytatja a 18. vers. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig, de az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét. Igencsak hűvös fogadtatást kapott Pál, amikor elment Jeruzsálembe. Elég hűvös fogadtatást. Péterrel volt 15 napig, még Jakab látni akarta, köszöntek egymásnak, hello, és senki más nem akart Pállal foglalkozni. Féltek tőle. Ő az, aki egykor a hit ellensége volt. Most azt mondja, hogy megtért? Hát én nem hiszem el. Ezt úgy képzeld el ennek a kontrasztját, mint hogyha Adolf Hitler akarna bemenni a zsinagógába, és mondani, hogy hello, én most már nem vagyok a ti ellenségetek. Elég kétséggel fogadnák az ottaniak, igaz? De így volt Pál, az első számú közellensége volt a keresztényeknek. És azt mondta, hogy megtértem. Én most már ide tartozom. Nem. És nem fogadták el Pált. Nem akartak vele találkozni. És 20. versben ezt olvassuk. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Cilícia vidékére, Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán azt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették én értem az Istent. Pál apostolt Jeruzsálemben nem fogadták el, azt gondolták, hogy valami beépített ember, titkos ügynök, ez is valami trükk. De amikor elment Pál Cilícia, Szíria vidékére, ahol nem ismerték őt korábban, ott örültek neki, és dicsőítették Istent, hogy ő megtérhetett. Ez nekem tanít valami fontos dolgot, az emberekről és Istenről. Isten, amikor megbocsájt nekünk, ő elfelejt minden bűnünket. Olyan messzi veti el, mint napkelettől napnyugat. És ő nem úgy néz ránk, hogy tudom, hogy megtértél, de emlékszem a bűneidre, hanem mintha tiszta lennék, nem mintha, tiszta vagyok előtte, mint aki soha nem vétkezett. Az emberekkel ugyanezt nem mondhatom el, mert a mi memóriánk az nem így működik. Ja, megtértél, akkor elfelejtek mindent, amit eddig tettél ellenünk. Pált Jeruzsálemben ellökték, de amikor elment olyan helyre, ahol nem ismerték őt korábban, ott látta Isten kegyelmét. És Isten így néz ránk, mint aki soha nem vétkezett. El tudod ezt gondolni? Meg tudod ezt érteni? Ő minket Jézus Krisztusban lát. Nem mint aki egykor ellensége volt, hanem mint aki a kedvenc gyermeke. Tudtad, hogy te vagy Isten kedvenc gyermeke? De a melletted ülő is, meg a másik oldalon ülő is. Isten szeret minket, és a bűnünkre többé nem emlékezik. Dicsőítették Istent Pál megtéréséért. Uram, köszönöm, hogy ő keresztény élet. A te nagyságodat dicséri. Pál apostol utána 11 évre elutazott Tarzuszba. Itt volt Szíriában, Cilíciában, majd elutazott Tarzuszba, oda ment, ahol született. És ott egy elég csendes időszakát éli, nem tudunk róla. Sátort készített, járt Gyülibe, olvasta az Ószövetséget, gondolkodott az Úrról, és az Úr formálta az ő szívét. És megosztotta az evangéliumot, elmondta, hogy vele mi történt. Egész addig nem tudunk róla, míg el nem kezdenek dolgok történni Antiókiában. Mi történt Antiókiában? Az Abcselben olvassuk, hogy elkezdtek megtérni pogány származású zsidók. Eljött az evangélium, és a pogány származású zsidók befogadták az Úr evangéliumát, és elkezdtek megtérni. Erről hallottak az apostolok Jeruzsálemben, és felküldték Barnabást. Nézd már meg, hogy mi zajlik ott. Barnabás felment, és meglátta Isten kegyelmét, azt mondja az Abcsel. Nem gyönyörű kifejezés? Meglátta Isten kegyelmét. És eszébe jutott neki Pál, hogy hát itt kéne lennie Pálnak. 11 év után Barnabás emlékezett Pálra. Elmegyek érte. Elutazott Antiókiából Tarzuszba, és megkereste őt. Azt mondja az Abcsel, hogy minden felé kutatott iránta. Fenn és lent, szó szerint így mondja ott. Megtalálta Tarzuszban Sault, és azt mondta, gyere velem. Gyere mellém, szolgáljunk együtt Antiókiában. És pár év után történt, Abcsel 13, hogy a Szentlélek szólt, hogy válasszátok külön nekem Barnabást és Pált, mert én őket elküldöm egy szolgálatra. És Pál és Barnabás elindult az első missziós útjára. Ezzel kezdődik majd a második fejezet, amiben nem indulunk el. De szeretném, hogyha látnátok, hogy miről beszél Pál. Tanított arról, hogy az üzenetben benne van a kegyelem, és azt mondja, hogy az én életemben látszik a kegyelem. Ha volt ember, akire úgy gondoltak, hogy na, ő fog utoljára megtérni, az Pál volt. Ez az ember soha nem fog megtérni. Az Pál volt, Tarzuszból. Ha valaki túlhaladt már Isten irgalmán, már nincs remény számára, na, az Pál volt. És azt mondja, hogy Istennek úgy tetszett, hogy engem válasszon ki, hogy ennek az evangéliumnak a hirdetője legyek. A mi hitünk, a kereszténység majdnem egy zsidó szektává vált. Gondold ezt el. Majdnem csak egy zsidó szektává vált. Az itteni eseményeken dőlt el. Nyilvánvalóan Isten keze benne volt. De könnyen válhatott volna olyanná, hogy hallgass Jézus rabbit és kövesd a törvényt. Ez a kereszténység. A zsidó hitnek csak egy ága, egy szektája. Nagyon sok volt akkor. A zsidó hit az nagyon szerte ágazó volt, nagyon sok formát öltött. Mint ahogy ma is a kereszténység. Sok felekezeti formát ölt. A kereszténység csak egy zsidó szekta. Nem. Pál apostol azt mondta, hogy Krisztus minket megszabadított a törvény alól. És így ezt mondja az 5. fejezet első versében. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok szilárdan ebben. Isten kiválasztotta Sault, a farizeusok farizeusát, hogy erősen álljon Isten kegyelmében. Lehet, hogy te is ismersz olyan embert, akire azt mondod, hogy na hát ő soha nem fog megtérni. Lehet, hogy te se akarod, hogy megtérjen, mert akkor az örökké valóságot vele kell töltened. Hát ilyen volt Pál. Isten mégis megmentette. És azt írja Timóteusnak, amit az előbb már mondtam, hogy Isten engem azért mentett meg, hogy mindenki másnak megmutassa, hogy milyen nagy az ő kegyelme. Ha én megtérhettem, akkor mindenki más megtérhet. És ezt az élete végén írja. Nem az első években, amikor még bukdácsol mindenbe. Élete végén. Tudsz magadra így gondolni? tudsz a te keresztény járásodra így gondolni? Vagy azt mondod, hogy hát én igazán frankó vagyok, még jó, hogy Isten megmentett engem. Mit kezdene nélkülem? Pál úgy látta magát, hogy mit keresek én itt? Mit keresek én ebbe a klubban? Engem azért mentett meg, hogy lássák az emberek, hogy milyen nagy Isten kegyelme. Én elveszett voltam. Olyan távol Istentől, mint más nem is lehet. És mégis megmentett engem. Én ezt az evangéliumot hirdetem nektek. Nem a törvényt, a kegyelmet. A mi hitünk, vagy a mi üdvösségünk kegyelemből van hitáltal. Az a helyzet, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, hajlamosak vagyunk vallásos módon élni. De nem számít, hogy mennyire érezzük jól magunkat valamitől, amit teszünk, vagy mennyire tűnik jónak az, hogy külsőségben megéljük a hitünket, semmit nem számít ahhoz, hogy már üdvösségünk van. Nem tudunk hozzátenni. Ha nem tennéd, nem lennél más Isten előtt. Azt mondja itt nekünk Pál, és erről szól a Galata levél, hogy maradjatok meg az evangélium egyszerűségében. Maradjatok meg abban, amiben indultatok. Így írja a második fejezet 21. versében, én nem vettem el Isten kegyelmét. Ha a törvény által lenne a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Miért félnek az emberek a kegyelemtől? Miért félnek bizonyos gyülekezetekben az kegyelmet hirdetni? Miért ássák bele magukat az emberek a törvénybe, vagy szokásokba, tradíciókba? Én pár dolgot így leírtam ezzel kapcsolatban, nem teljes a lista, csak elkezdtem gondolkodni ezen, hogy mi az, ami néha engem sodor ebből a szempontból bele a törvénybe. És hol kell nagyon vigyáznom? Az első az a megtévesztettség. Az első a megtévesztettség, és azt mondja erre Pál, hogy nincsen más evangélium, ne legyetek megtévesztve, csak a kegyelem evangéliuma van. A másik, az a világnak a sodra. Egy olyan világban élünk, ahol a kegyelem az ismeretlen. A mi világunk teljesítményorientált. Biztos feltűnt már. És azt mondja a világunk, hogy teljesíts, teljesíts, teljesíts. Jézus meg azt mondja, hogy élvezd. Élvezd az üdvösségedet. Élvezd engem. A harmadik dolog a büszkeségünk, ami miatt állandóan vallásos dolgokba sodródunk, hogy hát valamit már mutatnom kéne, hát tök rossz színbe tűnök föl. A negyedik a kontrollmánia, hogy mindent irányítani akarunk magunk körül. És ez is belesodor minket a vallásosságba. Hát ez nem lehet, hogy csak úgy magától menjenek a dolgok. Nem is mennek. Isten mozgatja azokat. Az ötödik, az emberektől való félelem. Pál is írja ezt, ha én embereknek való tetszésre élnék, nem lehetnék Isten szolgája. Félünk az emberektől, de hát nekem a legjobbamat kell mutatnom, hogy mindenki szeressen. És ettől megint belesodródunk a vallásos cselekedetekbe. És az ötödik, hatodik, bocsánat, és ez az alapja mindegyiknek, az Istenbe vetett bizalom hiánya. Hogy én nem hiszem el, hogy Isten képes rá. Képes megváltoztatni engem, képes megváltoztatni valaki mást. Na jó, hogy üdvözültem, de nekem kell folytatni. Dehogy is. Mondok nektek egy történetet, ami jól mutatja, hogy hogy működik a törvény. Terveztek egy hotelt építeni egy folyópartra, ahol a hotelnek az ablakai mind a folyóra néztek, sőt, hát fölé nyúltak, a víz fölé. És amikor építkeztek, úgy gondolkodtak a leendő üzemeltetők, hogy fú, ez így elég bajos lesz, mert aki ide jön majd megszállni, mind horgászni fog a tóban. Csak kidobja az ablakon a horgászbotot, és azt fogják látni az alap lévő lakók, hogy mennek ezek a zsinórok, néha egy hal föl, néha megint be. És ez így nem jó, ezt nem lehet csinálni. Mit csináljunk? Írjuk ki minden ablakra és erkélyre, hogy tilos horgászni. Megnyitották a szállodát, és az első hónapban mindenki horgászott. Bedobták a botot, mentek a halak föl, le, ez nem. Újra találkozott a csapat. Beszéljük meg, mit lehet tenni. Nagy viták voltak, rengeteg ötlet, és végül egy kis ember mondta, hogy van egy ötletem, elmondhatom? Na, mondjad. Vegyük le a táblákat. Micsoda? Vegyük le a táblákat. Levették az összes tilos horgászni táblát, és a probléma megszűnt. Senkinek eszébe se jutott, hogy horgásszon. Így működik a törvény. Ne nyúj hozzá! Mi az első gondolat, ami eszedbe jut, ha egy ilyen táblát látsz? Ne ülj a padra, mert vizes a festék. Az az első, hogy kipróbáljuk, igaz? A törvény nem működik. Nem tudott megmenteni, és nem tud igazabbá tenni. A törvénynek egy célja van, és abban jó, hogy eljutat minket Krisztusig. Üdvözíteni nem tud, csak ráébredsz, hogy milyen szükséged van Jézusra. Az a baj azzal, hogyha mi hívők szabályok és törvények szerint élünk, két lehetőségünk van. Egyik, hogy jók vagyunk benne, hogy megcsináljuk, akkor büszkék leszünk, farizeusok. A büszkeség leggáza formája a vallásos büszkeség. Hát nézzétek, hogy milyen jól csinálom. Milyen nagyszerű az én lelkiségem. Milyen jó vagyok. De amikor ezt elrontjuk, amikor a másik alternatívával sodródunk, hogy nem tartjuk meg a törvényt, akkor meg elképesztő károsztatás alá kerülünk. Én nem vagyok méltó, én nem megyek gyülekezetbe, most nem imádkozhatok. És ennek a fajta törvény alatt élésnek ez a hullámvasút a jellemzője. Egyszer fönn, egyszer lenn, egyszer fönn, egyszer lenn. Milyen frankó vagyok. Túr le az aljára, én méltatlan vagyok. Isten rám se néz. Föl le, és ez a hullámvasútazás addig tart, amíg ki nem szállsz a törvényeskedésből. Amíg ki nem szállsz ebből. És el nem kezdesz kegyelem alatt élni. Hogy az Úr azért szeret, mert az övé vagyok. Mert ő alkotott. Azért küldte el Jézust, mert szeret engem. Azért van üdvösségem, mert hiszek abban, amit ő tett, és nem abban, amit én teszek. Ő fejezte be, és ehhez nincs mit hozzátennem. És ez a kegyelem, ez szabaddá tesz. Ezektől a hullámvasutazásoktól. Én élvezni akarom azt, amit Krisztus nekem adott. Ünnepelni, amit ő tett. Tamás, de hát ha ezt hirdeted, akkor mindenki vétkezni fog. Ez a túlzott szabadság, ha azt mondod, hogy bármit lehet csinálni. Mindenki bűnözni fog. Dehogy is. Dehogy is. Nagyon érdekes dolog történik akkor, hogyha valaki szerelmes lesz. Ha valaki szerelmes, akkor bizonyos dolgok eszébe se jutnak. Más dolgokra meg nem tud nem gondolni. Például arra a személyre. Nem tud rá nem gondolni. Állandóan ő jár a fejében. Amikor egy ember szerelmes. Én nem azért csókolom meg a Sárit, úgy, mit csak a ciki dolog. Én nem azért csókolom meg a Sárit, mert ez a törvény. Le van írva, hogy csókold meg a feleségedet minden nap. Ezt mondja a házassági tanácsadó 136. lapján. Vagy van egy ilyen törvényeskedésünk otthon, hogy muszáj. De hogy is? Én azért csókolom meg Sárit, mert szeretem őt. Ő az én feleségem, és szeretem őt. Élvezem, hogy megcsókolhatom. Hogyha én szerelmes vagyok Istenbe, akkor nem kell nekem parancsot mondani, hogy mit kell csinálni. Hanem a szívemből jön, amit Isten szeretne az életemben. Isten azt szeretné, hogy szerelmesek legyünk belé. Hogy úgy szeressük, hogy másra nem is tudunk gondolni. Szent Ágoston mondta, ha jól tudom, hogy szeresd Istent, és csinálj, amit akarsz. Ez a leegyszerűsítés a kereszténységnek. Lehet, hogy ennyit kellett volna mondanom ma, és egy perc alatt megúsztad volna a mai Biblia órát. Isten arra vágyik, hogy bele szeressünk, belé szeressünk, és ez legyen a motivációja az életünknek. Szeress belém, és legyen egy szabad, áramló kapcsolatod Istennel. Akkor nem kell törvény, akkor nem kell 10 pontos program, hogy hogyan változzon meg az életem. Isten iránti szerelem az, ami motiválhat. Amikor megkérdezték Jézust, hogy mi a legnagyobb parancsolat, akkor ezt mondta, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez a legnagyobb. Én élvezem Istent. Élvezem a vele való kapcsolatot. És szinte megromlik a levegő az én kereszténységemben, amikor bejön a törvény. Amikor ebbe belerondít valami. Élvezed az Istennel való kapcsolatodat? Szabad vagy őt szeretni, dicsérni és érte élni? Ő nem tesz ránk terheket, tonnákat, hogy ezt így kell csinálni. Nekünk sokkal több elvárásunk a magunkkal szemben, mint Istennek velünk. Csak azt mondja, hogy szeress engem és kövess engem. Én egy bűnös vagyok, aki hit által üdvözült, akinek megbocsájtatott, és folyamatosan megbocsájtatik. Ebből nem fog tudni kitörni, de nem is kell. Én mindig olyan bűnös maradok, aki hit által üdvözül kegyelemből. Ez így marad. És Tamás, ez azt jelenti, hogy te vétkezel, azt csinálsz, amit akarsz? Nem. Isten szabaddá tesz. Az alul is, hogy folyamatosan csak vétkezzem. Én korábban egy mocskos szájú ember voltam, káromkodtam, csúnya szavak jöttek ki a számból. Tudtam ezen változtatni? Nagyon szerettem volna, de nem tudtam. Ezek a szavak úgy törnek föl, ha tudod, hogy miről beszélek. De Isten megváltoztatott. Elvette, és hála Istennek, hogy ezt tette. Én nem tudtam érte semmit tenni. Tamás, te nem iszol és nem dohányzol most már? Hát ezt miért csinálod? Azért, mert nem akarom. Nem azért, mert nem szabad. Azért, mert nem akarom. Szabaddá tett ez alól. De én iszom és dohányzom, akkor Isten nem szeret. Dehogy nem szeret. Ugyanúgy szeret téged is, mint engem. De kérd Istent, hogy szabaddá tegyen ez alól. Mert ő tanácsol minket, hogy ne így, mert annak következményei lesznek. De az ő szeretete nem ettől függ. Ő elhívott minket egy szabadságra Krisztusban. Szabaddá tett a törvény alól. Korábban ő belevéste a parancsolatot táblákba. Ó, az első, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik. Most már a szívünkbe írja a törvényt. Az ő szabadságának törvényét. Ha úgy érzed, hogy az életednek meg kell változni, mert olyan nagyon gáz vagyok, mondod, akkor kérd Istent, hogy írja föl azokat a dolgokat a szívedbe, amit szeretne az életedben látni. Uram, változtassál meg te úgy, hogy az legyek, aminek te szántál. Már nincs nyomás, nincs teher. Ez egy szabadság, amire megváltott. Hogy mindazok legyünk, amire elhívott. Amikor megtértünk, akkor nem megérkeztünk valahová, hanem elkezdtünk valamit. Elkezdtünk vele élni, és egy ilyen szabad kapcsolatban élni. Isten belülről akar megváltoztatni minket, nem kívülről. A törvény az, ami megmondja, hogy hogy viselkedj, miket mondj, mit szabad és mit nem szabad. De Krisztus belülről változtat meg. Először belül változol meg, és utána látszik ez az életeden. Én egy sokkal izgalmasabb utazásra hívlak titeket. Nem tudom, hogy valaki felismerte magán, hogy igen, én, Tamás, én tudom, én a törvény alatt éltem, vagy élek most. Az én kereszténységem az nehéz. Az én kereszténységem kiégett. Ha látod ezt, akkor kérlek, döntsél ma. Akkor tedd a szívedet a kegyelem alá, hogy Uram, te változtass meg. Te formáját. Végezem mindent bennem, amit szeretnél bennem látni. Én halott voltam a vétkeim miatt, de most élek Krisztusban. És ezt az életet, amit most élek, ezt ő benne élem, aki szeret engem, és meghalt értem a keresztem. Jézus, köszönjük, hogy erről beszélhetünk. Köszönjük, hogy ilyen a te evangéliumod. Köszönjük, hogy azért kaptuk a törvényt, hogy vezérlő mesterünk legyen Krisztushoz, és nem azért, hogy abban van az üdvösségünk. Uram, imádkozom, hogy mi mindnyájan erősen álljunk abban a szabadságban, amire Krisztus te megváltottál. És hogy se a tudatlanság, se a világ, se a mi büszkeségünk, se a hitünk gyengesége néha ne engedjen visszasodródni egy olyan helyre, ahonnan te megváltottál, ahol te nem akarsz minket látni, a törvény alatt, kárhoztatásokban, gyengeségekben. Uram, köszönöm, hogy ebből váltottál meg, egy nagyon rossz társaságból, hogy mindig magunkkal legyünk együtt. Köszönöm, hogy ebből váltottál meg, hogy nem magamra kell nézni, hanem rád, Krisztus. Olyan jó, hogy veled lehetünk. Hogy te elvégezted a munkát a kereszten. És Uram, lehet, hogy ez olyan sokszor hangzott már el itt a gyűliben, hogy szinte le is pattan a szívünkről, le is pattan a fülünkről. Nem halljuk meg, mert annyiszor hallottuk. De Uram, imádkozom, hogy írd fel a szívünkbe azt, amit ma tanítani szeretnél. És tedd a szívünket szabaddá a törvény alól. Tedd a fülünket frissé újra a kegyelem üzenetére. Uram, hogyha valami ebbe belepiszkít, akkor egyből megérezzük, hogy ez nem az a szabadság légkör, amire Krisztus megváltott. Azt mondtad, hogy a te igád az könnyű, és a te terhed gyönyörűséges. És imádkozom minden tesómért, Uram, hogy ez az iga legyen rajtunk, ez a teher az, ami a vállunkat nyomja, ne valami más. Ne olyan terhek, amiket te sose tettél ránk. Imádkozom, hogy beléd szeressünk, Krisztus. Hogy úgy szeressünk, hogy ez végezel minden mást az életünkben. Ez a szerelem, hogy ez motivál minket. Uram, imádkozom, hogy az evangélium az a szánkban legyen, a szívünkben. Hogy amikor beszélgetünk elveszettekkel, akkor megosszuk velük a jó hírt. És köszönjük, Uram, a nagy munkát, amit előkészítettél is. Hogy a mezők már fehérek az aratásra. Küldj munkásokat, Uram, küldj minket az aratásba. Töltsd be a lelkeddel minket, Uram. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Jézus, a te nevedben imádkoztam. Ámen.